Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a reggeli monitor beszélgetéseiből válogatunk. Hamarosan utána járunk annak, hogy milyen változásokra számíthatnak azok, akik újonnan telepítenek napelemes rendszereket. Ezen kívül szó lesz arról, hogy továbbra sem javul a helyzet a közúti fuvarozásban. A Digilog Consulting által közzétett második negyedéves közúti fuvarozási árindex alapján az ágazat költségeinek növekedés a csökkenő üzemanyagár és az adómentesen kifizethető napi díj emelése sem kompenzálta. Végül pedig fókuszban a felnőtt képzési piac. Tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Marad az éves elszámolása a napelemes rendszereket üzemeltető családoknak. A kedvezménnyel azok a háztartások is élhetnek, amelyek már benyújtott igényük alapján tervezik megvalósítani fejlesztéseiket. A már meglévő rendszerekkel kapcsolatban megmaradt tehát a régi típusú, vagyis az éves szaldó elszámolás, míg az újonnan telepített napelemes rendszereknél az úgynevezett bruttó elszámolás lép életbe, mondta Boros Norbert egyetemi oktató. Az energetikai szakértővel Ércfalvi András beszélgetett.
Rendeletre és a szabályokra, a leírt szabályokra még várnunk kell. Tehát most megint csak ott tartunk, ahol tartottunk két hete is, amikor különböző híreket elemeztünk és értékeltük. Értékelte ön, mint energetikai szakértő.
Valóban ez egy nagyon-nagyon fontos, bár részletkérdésnek látszó probléma, hogy a jogszabályok még nem jelentek meg, és mint tudjuk, egy jogszabály azért általában nagyon részletesen szokta leírni a probléma megoldását. Tulajdonképpen kétféle irányba, két különböző irányba kell a napelemes rendszerek üzemeltetőinek tovább haladniuk. Az egyik irány a meglévő napelemes rendszerekkel kapcsolatos. Itt ugye azt hallhattuk, hogy megmarad ez a bizonyos szaldó, 10 évig még régi típusú, azaz éves szaldó elszámlásban maradhatnak a napelemes rendszerek. Azt gondolom, hogy ez az előző változathoz képest egy nagyon kedvező változás, hiszen amikor ezeket a napelemes rendszereket építették, akkor általában 7-8 éves megtérülési idővel lehetett beszélni. 7-8 év után, az építés után 7-8 évvel hozzák vissza ezek a rendszerek az árukat, és utána már tulajdonképpen csak termelnek. Ez tehát meg fog történni, be tud következni a kitolódott idővel. Ez a bizonyos 10 év elégségesen hosszú ahhoz, hogy a rendszer megtérüljön. Vannak persze, akik azt mondják, hogy ők örök életre szerződtek. Ez egy nagyon nehéz jogi kérdés, ugyanakkor gazdasági szempontból azt gondolom, hogy ha megtérülés bekövetkezett, akkor olyan nagy kár tulajdonképpen nem érte a befektetőket. A másik irány pedig az új napelemes rendszereké. Valóban egy új világ következik be, az úgynevezett bruttó elszámolás világa. Azaz nem lehet a korábbi szaldórendszerben egyfajta energiatárolóként használni ingyenesen a hálózatot, hanem el kell adnunk a villamos energiát. Hogy milyen áron, ez még egy nagy kérdés, nagyon sokféle európai ár van. Jelenleg Magyarországon 5 forintos rezsicsökkentett áron vásároljuk az egyetemi szolgáltatás keretein belül a villamos energiát, és jelenleg ezt az árat kapjuk a túltermelésért. Ez az ár valóban nem túlságosan magas, de hát látnunk kell azt, hogy ez egy rezsicsökkentett ár. A rezsicsökkentett ára semmilyen piaci megoldás nem tud piaci alapon legalábbis versenyképes lenni.
Csak néhány dolog, ami itt közben én fölírtam magamnak. Az egyik az, hogy az új határidő, ugye most a hírek szerint január 1-e helyett szeptember 7-e, tehát aki szeptember 7-e után gondolkozott, vagy jelezte az igényét arra, vagy azokra a családokra, azokra már a bruttó elszámolás vonatkozik, ugye? Tehát nem január 1-e, hanem szeptember 7-e, tehát már egy elmúlt naptári napra hivatkozik.
Amennyire én a sajtóhíreket értem, és ugye hangsúlyozok még egyszer, hogy ezek nem rendeletek, nem jogszabályok, úgy tűnik, hogy szeptember 7-éig áll fenn az az időszak, amíg a korábbi rendszerbe be lehetett lépni. Tudjuk, hogy viszonylag sokáig tart mostanában egy ilyen rendszer hálózatra kapcsolása, hiszen nagyon nagy számú igénybejelentés érkezik a szolgáltatókhoz. Ebből csak az következik, hogy ez van egy kis kifutás, nem azonnal, nem éjfélkor, 24 órakor szűnt meg ez a rendelettel az a lehetőség, hanem van azoknak módja, akik már belekezdtek egy ilyen projektbe, akik már ebbe akár investáltak is, hogy ezt kifuttassák.
Az igen, sőt 2026. január 1-ig van idejük, ami azért jó 2,5 év, ugye 2,5 év.
Ez a befejezés határideje, tehát igen. Hangsúlyozzuk azért, hogy az előző határidő az, amíg tulajdonképpen a jogi kérdéseket tisztázunk kell, engedélyeket kell igényelnünk, de mint hogy a piac nagyon-nagyon-nagyon leterhelt, nagyon sokan építenek még mindig ilyen rendszereket, nyilván attól, hogy engedélyünk van, még nem lesz napelem a háztetőnkön, ezt fel is kell oda építeni, erre egy újabb türelmi időt ad a kormányzat, legalábbis a sajtóhírek szerint, és 2 év alatt azért azt gondolom, hogy be lehet fejezni a már elindított projekteket. Igen, és talán az iparág sem megy tönkre.
És a szakma képviselő is beszélgettem, jó néhányukkal hallottam interjúkat, és igen, tehát itt utolérheti magát a szakma, ezt a csúszást behozhatja ezzel a 2,5 év alatt. Hogyha itt, és nyilván a változó igényekhez fognak majd alakulni a szolgáltatások is, mert azért a most napelemet tervezők már egész másfajta igényekkel és megtérsekkel, hogy számoljanak, erről is beszélgettünk már korábban.
Ez pontosan így van, ugye a nagy kérdés, hogy mire akarjuk a napelemeket használni, és a társadalmi cél azért inkább a saját fogyasztás kiváltása, nem feltétlenül az a társadalmi cél, hogy ez egyfajta pénzkereseti lehetőség legyen. Nyilván a többletet valamilyen módon kell értékesíteni, de az újfajta rendszerek méretezése valószínűleg olyan kell, hogy legyen, hogy ezek egy kicsit kisebbek legyenek, inkább az azonnali felhasználásra alkalmasak. Ne arra készüljünk, hogy egy hatalmas mennyiséget nyáron megtermelünk és télen elhasználjuk, ez valóban nem lesz lehetséges, hanem inkább egy olyan rendszert építsünk ki, ami gyakorlatilag egy adott napon belül alkalmas a fogyasztáson kiváltására, és ehhez egy okos otthon koncepció segítségével a fogyasztás is megfelelően időzítsük. Tudjuk, hogy a napelem dél körül termel, miért nem működhetnének dél körül a vezérelt különböző berendezéseink, miért ne programozhatnánk be ugye a mosógépünket, hogy az délben induljon.
Igen, ezek az okos eszközök rendszerbe kötve a lakásban, ugye a háztartásban, és így módon maximalizálva ugye akkor a hatékonyságot és a hasznot. És egy korábbi beszélgetésben azt is említette, és ezt nem sokaktól hallottam, öntől hallottam akkor először, hogy itt a tájoláson is érdemes majd változtatni, akár azoknak is, akik már még benne vannak ebben a 10 évben, persze, és egy zárójel, egy másik kérdés, hogy ki mikor tette föl ezt a napelemet, mert van, akinek már 7-8 éve ketyeg, tehát neki már csak mondjuk 2 éve lesz hátra, szeptember 7-től számolva. Szóval a tájolást az újaknak is, meg talán a régiek közül is sokaknak meg kell gondolni, esetleg át is lehet szerelvényeztetni, nem tudom, nyilván nem egy egyszerű dolog, és költséges is, de talán még mindig jobban megéri, mint hogyha egy régi rosszabb tájolással, vagy klasszikus tájolással vágnak az ember a következő szezonoknak.
Célt kell követnünk, a cél az, hogy a napon belül hosszú távon elhasználjuk a termelt villamosenergiát, és nem az, hogy egy bizonyos óra időszakban a lehető legtöbbet termeljük. Ha a napelemeket nem csak délfelé fordítjuk, hanem kelet és nyugat felé is, ahogy a nap jár, akkor jobb lehetőségünk adódhat arra, hogy folyamatosan álljon rendelkezésre a napenergia, ne csak délbe tudjon az az okos mosógép okosan mosni, hanem bizonyos eszközöket délelőtt, délután is használhassunk. A cél tehát még egyszer, és ez nagyon fontos megjegyezni, hogy napon belül el tudjuk fogyasztani, a termelés pillanatában el tudjuk fogyasztani az adott készülékeinkkel azt, amit megtermeltünk, így nem kell a hálózatot tárolóként használni, ez egy sokkal jobb megtérülést hozó megoldás lehet. Új napelemeket könnyű építeni, régiek esetében nyilván azért a házadottságaitól is sok minden függ, lehet, ahol ezt meg lehet tenni, lehet, ahol nem.
Az elmúlt percekben Boros Norbert energetikai szakértőt, egyetemi oktatót hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Továbbra sem javult a helyzet az áruszállításban idehaza. Az ágazat teljesítménye 13%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, ezen belül pedig a közúti fuvarozás teljesítménye 16%-kal romlott. A Digilog Consulting ügyvezetője elmondta, hogy a negatív adatokat a megrendelések számának jelentős visszaesése okozza. Lajkó Ferenc szerint jövőre a fuvarozóknak más típusú, de szintén magas költségekkel kell majd számolniuk. Berla Attila interjúja.
Az első negyed évben az áruszállítás volumenében rossz eredményeket lehetett látni, a második negyed évben sikerült ezen a negatív adaton javítani?
Sajnos úgy tűnik, hogy nem. Hát ugye a logisztika is, ezen belül a közúti fuvarozás is, hogyha a gazdaságnak a szereplői, az ipart, a mezőgazdaságot, a kiskereskedelmet ugye támogatja abból, hogy működni tudjon, úgyhogy ezeknek a hogy léte, jó léte, vagy éppen nem jó léte az, ami befolyásolja a szállítási teljesítményeket. A KSH adatok szerint a 2023 második negyedévben, az előző év azonos időszakához képest 13%-kal csökkentek a szállítási teljesítmények, és ezen belül a legnagyobb részt képviselő közúti fuvarozás az ennél jobban 16%-kal esett. Ugye ennek egyetlen fő oka lehet az, hogy kevesebb volt az állítani való.
Milyen költségeik nőttek egyébként a fuvarozóknak?
Jellemzően minden költség növekszik ugye ebbe az inflációs környezetbe, tehát akár a tranzitköltségeket, ugye, ami alatt elsősorban autópályadíjakat értünk, vagy akár a bérköltségek, a járművek amortizációja, kamatköltségek, és hát minden más szerviz, gumi, alkatrész. Egyet kivéve, ami azért egy jelentős tétel, az az üzemanyagár. A tavalyi éves borzasztó magas üzemanyagár bázishoz képest 2023 első negyedévében és második negyedévében is jelentős csökkenést tapasztaltunk, és mértünk is mi is a közötti fuvarozási árindex összeállítása során. Hogyha év per év alapon nézzük az idei második negyedévet, akkor valamivel több mint 20%-kal került kevesebbe a gázolaj a fuvarozóknak, mint ugye tavaly második negyedévben.
Mit lehet várni az év hátra lévő részében? Tovább folytatódhat ez a negatív tendencia, vagy van esély a változásra?
Hát ha a negatív tendenciát most a üzemanyagra értjük, akkor ez a trend ez már megfordult, tehát az üzemanyag árak csökkenése az sajnos már visszafordult, most már ugye a nyersolajat is inkább 90 dollár fölött jegyzik, mint 80 dollár körül vagy az alatt. Tehát úgy néz ki, hogy a világpiacon a nyersolajnak az ára is változik. Ezen kívül Magyarországon terveznek majd egy jövedéki adó emelést is január 1-től, tehát ez mindenképpen rá fog rakódni az üzemanyag árakra. Ha a többi tételt nézzük, ott sem javul lényegesen a helyzet, bár az infláció szelidülésével az összes többi növekvő költség, mint bérköltség, amiket az előbb felsoroltam, vagy akár a járművek javítása, ennek a költsége, gumiköltségek, ezek mondjuk úgy, hogy csökkenhet ezeknek a költségeknek a növekedése, de belép egy új tétel, ami eddig nem volt jellemző, ez pedig a hazai autópályadíjak. Ugye már most kalkulálunk azzal, hogy 17,6%-os, tehát az előző évi infláció alapuló hazai autópályadíj növekedés következik be 2023. októberétől, és erre még január 1-től egy külső költséggel, vagyis egy externális költséggel, ami ugye egy környezetvédelmi adót jelent, ez a 17,6% akár 40-50%-ra is nőhet. Csak önmagában ez az autópályadíj emelkedés, ez több mint 10-15%-os fuvardíj növekedést von majd maga után. Úgyhogy alapvetően azért a helyzet, a költségek növekedése az úgy tűnik, hogy nem áll meg, a szerkezete átalakul, de azért a nagyságrendel sajnos úgy tűnik, hogy jövőre is velünk marad, tehát ez a 10-20% közötti nagyságrend.
Mire lenne szükség ahhoz, hogy a jövőben pozitív eredményről beszélhessünk az árufuvarozásban? Elég lenne a megrendelések számának a növekedése, vagy valami másra is van szükség?
Hát a legjobb lenne, ha a költségek ugye nem nőnének, de én azt gondolom, hogy ebbe a gazdasági környezetben, és nem csak Magyarországra értem, hanem így a globális gazdaságra is, erről most azért a naivság lenne ilyenről álmodni. A fuvarozók szempontjából, hogyha a kereslet-kínálat aránya helyreállna, akkor igenis újra visszatérne a lehetőségük, ahogy tavaly is megvolt, hogy ezeket a költségeket áthárítsák megrendelőikre, és ezáltal ugye normális, profitábilis gazdálkodást folytassanak, ami most ugye eléggé veszélybe van. Úgyhogy igazából, ha egyet kérhetnék a fuvarosoknak, akkor én egyébként azt kérném, hogy ez a kereslet-kínálat arány, vagyis a megrendelés állomány álljon vissza. Ha ez nem történik meg, amire egyébként most rövid távon a makroelemzéseket figyelve azért túl sok esély nincs, hiszen azért ez a recessziós helyzet azért még bizonyára átnyúlik a jövő évre. Van ennek egy másik megoldása is, ha a kereslet nem áll helyre, akkor a kínálatot kell majd a fuvarozóknak ugye hozzászabni mondjuk a tartósan alacsony megrendelés állományhoz. Ez a rosszabb verzió szerintem, mert hogyha ezt követően felpattan majd a gazdaság és elindul a konjunktúra, akkor majd nem lesz elég szállítóeszköz.
Milyen következményei lehetnek ezen kívül a folyamatosan romló adatoknak? Mi lesz az árufuvarozással?
Én azt gondolom, hogy ugye sokszor temették már a közúti árufuvarozást, azért azt ennyire nem szabad azért pessimistának lenni. Az árufuvarozók többsége, az a hazai viszonylatban mint egy 13 ezer vállalkozás foglalkozik közúttal, azoknak a nagy része mint egy 85%-a mikrovállalkozás. Ezeknek a mikrovállalkozásoknak családi vállalkozások praktikusan, ezeknek a családi vállalkozásoknak a válságtűrő és a túlélési képessége extrém jó. Tehát ők ugye jellemzően ugye az életükért küzdenek, hiszen ebből él a családjuk, nincs más jövedelmük, nincs más vállalkozásuk, tehát valóban végsőkig ki fognak tartani, és mindent meg fognak próbálni, hogy túléljék. Én azt gondolom, hogy most is nagyon szívósan fogják ezt az időszakot túlélni, csak hát nyilván károkat szenvednek, hiszen a profit nélküli, vagy akár a veszteséges gazdálkodás azért az már középtávon sem tartható fent, hiszen likviditás szegények ezek a mikrovállalkozások.
Lajkó Ferencet, a Digilog Consulting ügyvezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az OKJ-től a ChatGPT-ig röviden így is érzékeltethető, hogy milyen földcsuszamlásszerű változásokhoz kell igazodnia a felnőtt képzésnek és a munkáltatóknak. A Perfect ZRT vezérigazgatója nap vendége műsorunkban elmondta, bár az OKJ képzési rendszer tavaly véget ért, de még mindig az érdeklődők 80%-a erre a kulcsszóra keres rá. Szentesi Péter hozzátette, felnőtt képzésben éves szinten több mint 1 millió ember tanul. A piac által diktált tempót jelzi, hogy a jelenlegi munkakörök nagy része 5-10 éve még nem létezett, és ugyanennyi idő múlva nem biztos, hogy létezni fog. Ércfalvi András interjúja.
Most mi változott, ha felnőtt képzést meg az élethosszig való tanulást, és ezt az egész filozófiát, rendszert nagyon egyszerűen föl kéne vázolni, akkor ebben hogyan segítene?
Hát akkor visszalépek egyet, és akkor előhúzom a Joker mozaik szót, ez az OKJ. Miért? Azért, mert hogyha bármelyik nap még most megnézem, hogy akik képzést keresnek, mire keresnek rá, 80%-a OKJ képzést keres. Mi ennek az oka? A felnőtt képzésben több mint 1 millió ember tanul éves szinten, és azért az elmúlt évtizednek a berögződését nem annyira egyszerű megváltoztatni, kivezetni, pedig az OKJ rendszer az 2022. december 31-ével megszűnt. Tehát most már a felnőtt képzés az nem OKJ rendszerben történik. Mi volt ennek az oka? Több mint 600 szakma volt benne, és ugyanúgy, ahogy az élethosszígtartó tanulás, nekünk egyéneknek is fontos meg az adaptáció, ugyanúgy lényeges az állam részére is, hogy azokat a kereteket, amelyek például tanulást támogatják és kiszolgálják és keretbe foglalják, azoknak is adaptálódniuk kell a modern korhoz.
A megváltozott körülményekhez. Hát ebben az újságok minden évben elmondták, hogy voltak egy gyűjtések, hogy hány olyan szakma van, ami már nincsen, hogy hullanak ki ezek a szakmák. Még emlékszem, hogy kezdő újságíró voltam, ez a lószerszám készítőből, hogy milyen kevés kell már ahhoz képest, hogy 50 éve mennyi kellett. Tehát ezt nyilván le kellett képezni, ezt a változást.
Persze.
Hogy mi nincs már, és mi lesz. Azt is szokták mondani önök, hogy a most meglévő szakmák fele az 5 év múlva, 10 év múlva már nem biztos, hogy lesz, és 10 év múlva, amik szakmák lesznek, majd annak a felére most meg nem is tudunk. Ha ezt jól foglaltam össze.
Teljesen jól foglalt össze, és ez mit jelent ez? Azt, hogy egy iszonyatos nagy kihívás a munkáltatók részére, hogy olyan kollégákat szerezzenek, rekrutáljanak, vegyenek fel, akik az új piaci körülményeknek megfelelő szolgáltatásban képesek munkát vállalni. Tehát valóban, ha fölmegyünk most a bármelyik álláshirdető platformra, akkor az ott lévő munkáknak egy jó része 5-10 éve nem volt, és egy jó része 5-10 éve nem is lesz. Tehát mondok egy példát, hogy a Franciaországban például az állam biztosít egy olyan informatikai megoldást, ami egy alap kis mikrovállalkozásnak a teljes könyvelését automatikusan megcsinálja. Ez az irány már Magyarországon is látható, hiszen az SZJ bevallást én megkapom automatikusan a magyar államtól. Mit fog ez jelenteni a könyvelőkre? Hát ezt most még nem tudjuk megmondani, de sejtéseink vannak.
Hát a ChatGPT mit fog jelenteni az újságírókra? Hát egy csomó beszélgető társa már hozza a ChatGPT is kérdés-válaszokat ide a stúdióba. Tehát előbb-utóbb nagyon sok szerepkör pótolható lesz, vagy már most pótolható. Viszont lesz egy csomó szerepkör, amiről most még nagyon nehéz beszélni. Csak eltereltem én az OKJ-ról, nem?
Semmi gond, viszont akkor reflektálnék a ChatGPT-re. Ez egy új kompetencia. Úgy feltenni a kérdést, és aztán utána megnézni, mert kutatásra, tanításra én behozom a ChatGPT-t az egyetemen, viszont abban a mélységben, amilyen mélységben például az akadémiai munkához szükséges, abban még nagyon-nagyon sok szakmai hibát tud ejteni. De lássuk meg 5 év múlva, mi lesz benne természetesen. Teljesen át fogja formálni az oktatást, az információfogyasztást és igazából
mindent. Szóval ott tartottuk, hogy az OKJ-t már lassan még itt van, meg így keresnek az emberek, igen. De már nem az a szerep, és nem így hívják.
Tehát ha nincs OKJ, mi van helyette? A szakképzés, hívjuk ezt szakképzésnek, két fő ága van. Szakmai oktatás és szakmai képzés. Mi a különbség a kettő között? A szakmai oktatást gondolhatjuk ezt úgy, mint egyfajta alapoktatás. Gyakorlatilag kőbevésett szabályok alapján valamely szakmának az alapjait tanuljuk meg. Ezen a képzési ösvényen végighaladók szakiskolában, technikumban tanulhatnak, és szakmai vizsgát tesznek a végén, és a végén kapnak egy alapszakmát, vagy egy részszakmát.
A lényeg az iskola rendszeren van, ugye?
Így van, pontosan. Technikum és iskola rendszer.
Tehát
és
ott lehet ezeket elsajátítani.
És ez egy alap, vagy egy részszakma, tehát valaminek az alapja.
Igen.
Ugye? Ez azért fontos.
Ez a fundamentum.
Ez a fundamentum, pontosan. És akkor, aki nem megy egyetemre tovább tanulni, de valamilyen szakmát szeretne tanulni, akkor vagy ezekre ráépülően, vagy ettől függően valamilyen speciális területen elmehet szakmai képzést végezni. Na most az előző, a szakmai oktatás során szakmai vizsgát tesznek a hallgatók, és a szakmai vizsga után kapják meg a szakmájukat. A szakmai képzés az már egy sokkal szabadabb irány. Ugye a törvény, illetve a jogalkotó előírja, hogy aki a szakmai oktatáson részt vesz, pontosan mit kell tanuljon, hogy nézzen ki. A szakmai képzés az egy sokkal
rugalmasabb
dolog, és ez azért fontos, mert így próbálunk megfelelni a munkapiac elvárásainak. Tehát például bárki, aki képző, adhat javaslatot arra, hogy milyen szakmai képzést szeretne ő létrehozatni, jóváhagyatni, és akkor abból a jogalkotó, illetve a hatóság létre tud hozni egy úgynevezett új programot, amely onnantól kezdve hivatalos programmá válhat, és a végén az ember kaphat egy tanúsítványt belőle. Tehát ő is tesz egy képesítő vizsgát, és annak a szakmának, vagy annak a képesítésnek a tanúsítványát megkaphatja.
A barkácsgépek jutottak eszembe. A barkácsgép a fundamentum, de hogy milyen fejet illesztek rá, most én csiszolni akarok, fúrni, vagy nem tudom, vágni vele valamit, azt már szabadon válogathatom meg. A barkácsgép az egy, az az alapoktatásban, az iskolarendszerben képzelhető el ma Magyarországon, ugye a legfrissebb helyzet. És akkor innentől kezdve jön a felnőtt oktatás, meg az élethosszígtanulás, ezekre a fundamentumokra, hogy mit építek föl, ott már szabadabban, skilleket keresve, kínálva, válogatva, a piac igényének megfelelően jöhetnek mondjuk a felnőtt képző.
Így van. Na most nagyon fontos dolog van még, hogy ezt az élethosszígtartó tanulást, ezt azért tegyük a helyére. Tehát a változó világban, amiben most benne vagyunk, rettentően fontos az, hogy mi is változni tudjunk. Tehát tanulni tudjunk, adaptálni tudjunk. A világgazdasági fórum, World Economic Forum, aki a munka és a képességek jövőjéről kommunikál, és nagyon nagy volumenű akadémiai munkát tesz le az asztalra, ő azt mondja, hogy az első ilyen képesség az analitikus gondolkodás, egyfajta struktúra vagy rendszer szemlélet, mindenképpen a kreatív gondolkodás, ami egy szintén fontos dolog ebben a világban, nézzük csak meg, mennyi influencer van most körülöttünk. Nagyon fontos az önismeret és a motiváció. Nagyon fontos az, hogy az ember kíváncsi legyen, és tanuljon és akarjon tanulni, mert ezekből pontosan az jön ki, hogy ez az élethosszígtartó tanulás, ez nem faktumoknak, tényeknek, konkrét tudásanyagnak az elsajátításáról szól, hanem arról szól, hogy tudjunk mindig új dolgot megtanulni.
Szentesi Pétert, a Perfect ZRT vezérigazgatóját hallották, és ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gál Márk. Néhány perc múlva Somodi Evelin várja önöket a hírekkel. Ha tehetik, maradjanak velünk.